A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
És hát annyiban kapcsolódik a nyárhoz a mostani őszi első epizód, ugye, hogy körülnézünk kicsit a Mediterráneumban, nem csak mint turista paradicsom, hanem adó is vagyon.
Egy kis Ciprus, egy kis Málta.
Egy kis Görögország, bár az itt most nem szerepel.
Portugália. Vagy lesz. Mindegyiket szerettem.
Igen.
De most a dalszöveg. Igen, de amúgy.
Most adó és vagyontervezés ügyileg beszélgetünk róluk. Dr. Magyar Csaba okleveles szakértő, adószakértő, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatója van itt velünk. Szia! Jó reggelt!
Jó reggelt! Sziasztok!
Na, hát nézzük, hogy kikkel érdemes egyáltalán ebben a térségben foglalkozni. Nyilván Ciprus neve sokaknak felmerül, tehát azért onnan hallunk ezt-azt. Úgyhogy hogyan néznek ők ki, akár a költségvetésüktől elindulva, majd elérkezünk odáig, hogy mit lehet ott adót tervezni.
Alapvetően az európai térségben elmondhatjuk, hogy nincsenek túlságosan eleresztve pénzügyileg, ezért mindenféle intézkedéseket vezettek be az elmúlt időszakban. Mondhatjuk, hogy az egyedüli kivétel talán Málta a dél-európai államok közül, de az összes többinek pénzügyi nehézségei akadtak. Viszont erre különféle ötleteket találtak ki, hogy hogyan lehetne ezt rendbe tenni, és hát nem meglepő módon gyakorlatilag az összes helyszínen valamilyen formában letelepedési programot vezettek be vagyonos külföldieknek. Tehát Cipruson és Máltán létezik állampolgárság és letelepedési program is.
Elérgyelték a magyart, jaj.
Hát vannak a Máltai programnak olyan elemei, ami az egyik programnak, ami gyakorlatilag lemásolta a magyar programot némi különbséggel, tehát megtetszett nekik. Aha. Van ezen kívül még másik programjuk is, de van egy, ami nagyon hasonlít a magyarra. Ezen kívül Görögországban is van letelepedési program, Portugáliában, Spanyolországban, és most nemrégiben Olaszországban is bevezettek vagyonos külföldieknek egy programot, ráadásul adómentességekkel kombinálják ezeket a lehetőségeket, és hát így próbálják a költségvetési deficitet rendbe rakni.
Aha. Hogy állnak ezek a kisebb államok? Ugye Ciprus például azért került bajba, mert bezsákolt ugye a szomszéd Görögország állampapírjaiból, ami aztán nagy bajba sodorta őket. Mennyire heverték ezt ki, mennyire sikeresek ezek a programok? Nyilván nem feltétlenül ettől várják a megoldást, ez csak része a gyógyírnak.
Hát az idézőjeles ciprusi sikerszéria az úgy kezdődött, hogy 2011-ben fölrobbant a Vasilikus villamos erőművük, amit sikerült úgy összehozni, hogy két évvel korábban lekapcsoltak a Vörös-tengeren egy lőporszállítmányt, amit az erőmű mellett tároltak évekig a napon, majd két év után fölrobbant. Akkor történt az, hogy emiatt ugye Ciprusnak az áramellátás 50%-kal csökkent, akkor fölemelték kicsit az adókat, és 2012-ben ütötte fel a fejét ugye a bankválság, amit említettél, aha, hogy túl sok görög államkötvényt vásároltak, és ugye most jutott el abba a fázisba ez az egész ügy.
Kicsit nehéz időszakot adott nekik.
És oda jutott ez az egész ügy, hogy akinek bankbetéte volt Cipruson, és elveszítette, mert ugye két bank volt, amit fúzionáltak azért, hogy kezeljék a válságot, viszont 100 000 euró felett mindenki elvesztette a betétjét, vagy valamilyen úton, módon kárpótolták, de hát ilyen értéktelen banki részvényeket kaptak, és ők perre mentek emiatt, egészen eljutottak az Európai Unió bíróságához, ahol mondjuk azt, hogy egész egyszerűen elutasították ezt a kérelmet, mert az volt a hivatkozása a károsultaknak, hogy ugye az Európai Unió bizottsága, illetőleg az Európai Központi Bank volt, aki kidolgozta ezt a kezelési javaslatot, és emiatt közvetve elveszítették a betétesek a pénzüknek egy részét, de ugye az EU bírósága kimondta, hogy nem jogos ez az igény. Egyébként még az emberi jogi bíróságon, az Európain még folyamatban van egy per, úgyhogy meglátjuk, hogy abból mi lesz, de első körben ezt visszautasították.
Aha. Arról is lehet hallani, ugye, hogy először a lazítás, de most meg már a szigorítás, ugye amerikai prominens járt a szigeten, aki megállapította, hogy az amerikai, nem tudom milyen, talán a pénzmosási törvényen nincs egészen összhangban az ottani bankszámlanyitási vagy számlavezetési rendszer, és most ezen kell változtatniuk.
Hát ez volt konkrétan a nyár elején Cipruson járt az Amerikai Egyesült Államoknak a pénzmosás ellenes helyettes államtitkára, aki különféle javaslatokat fogalmazott meg, hogy a ciprusi bankoknak hogyan kéne működni, mert úgy érezték, hogy az amerikai szabályokkal nincsenek összhangban.
De hogy mi köze hozzá? Vagy ki ő? Hát ez egy független, aztán most teljesen komolyan kérdezik.
Tehát senki valószínűleg, gondolom, Ciprusnak kell mérlegelni, hogy mennyire fontosak az amerikai
ügyfeleik. Igen, hát én akkor mindig el szoktam mondani, hogy akinek vannak repülőgép anyahajói, annak nagyobb a meggyőző készség.
Aha, jó, szóval oké, jó. Értjük.
Hát annak idején...
Ez az erősebb kutyúli elve.
Annak idején Noriega tábornokkal szemben is elkövették azt, hogy a vatikáni nagykövetségre menekült az amerikai csapatok elő, majd utána két napon keresztül heavy metalt hallgattak, amik kiadták a vatikáni nagykövetségről Noriegát, úgyhogy mondjuk azt, hogy a ciprusiak ebből a szempontból most könnyebben megúszták, és ennek következtében a központi bank Cipruson úgy döntött, hogy az összes banknak küldött egy levelet, hogy vizsgálják felül a meglévő számlákat, hiszen magyar terminológiával élve túl sok a postafiók cég, amely számlát nyitott, és hát nem utolsó sorban ugye az orosz befolyás mindig is erős volt Cipruson, úgyhogy nagy valószínűséggel ugye a kettő nem véletlenül történt egyszerre, hogy nyilván az orosz érdekszférát is próbálják nyisegetni kicsit Cipruson.
Persze, ezzel együtt érdekes, hogy megjelenik egy amerikai tisztségviselő, és egyből a bokájuk irányába
Hát próbálnak ellenkezni, mert ugyancsak Cipruson volt az FBME banknak az esete, ami egy tanzániai hátterű bank volt.
Tanzániai bank Cipruson? Hát az is azért egy szép történet.
Így van, a betéteinek a 90% egyébként a ciprusi fióktelephez tartozott, de ugyancsak hasonló eset volt, ugyanis az Egyesült Államoknak a pénzügyi minisztériuma megállapította, hogy pénzmosás gyanús tranzakciókat végez ez a bank, és utána megint csak megfogalmaztak egy javaslatot a ciprusi pénzügyi felügyeletnek, hogy lépni kéne. Ők egész egyszerűen úgy döntöttek, hogy felszámolják ezt a bankot, és most a múlt héten jött ki a ciprusi legfelsőbb bírósági döntés, hogy jogtalanul számolták föl, és eleve az, hogy az amerikai pénzügyminisztérium arra gyanakodott, hogy pénzmosás történik ennél a banknál, az édeskevés ahhoz, hogy egyébként felszámoljanak úgy, ahogy van egy bankot. Tehát mondhatjuk
ez,
azt, hogy
ez egy nagyon érdekes dolog. De egyébként most túlépve ezeken, meg hallva ezeket a híreket, ez a mosoda státusz a Ciprusnak, ez mennyit változott az elmúlt években szerinted?
Hát azért igyekeznek ezen dolgozni, hogy lekerüljenek erről a térképről, de azért az elmúlt időszakban hát túl az a volt a számlanyítási
túl gyorsan
szokás.
Szabadon is lehet, hogy ebből élnek sokan. Tehát ugye az sem megoldás, hogy jó, hát akkor mostantól nem foglalkozunk ilyesmivel.
Hát hogyha ezen ők ténylegesen változtatni akarnak, akkor ez egy lépcsőzetes folyamat keretébe tud működni. Egyébként most az új elképzelés szerint most felülvizsgálják a bankok a számlákat, és ahol ugye ilyen problémás ügyfelek vannak, ott szép lassan megválnak.
Aha, szóval akkor fokozatosan csinálják. Nyilván próbálnak máshonnan bevételeket pótolni, ráfekszenek még jobban a turizmusra, stb.
Igen, de hát ugye, hogy ez szokott lenni a vidámparkban, hogy ez a nyuszis játék, hogy felbevágják a kalapács, aztán máshol följön. Tehát valószínűleg lesz egy-két olyan ország, aki megpróbálja felvenni az onnan távozó ügyfeleket. Aztán majd ők is eljutnak ide, és akkor megy a cserebe.
Aha, majd ott is föltűnik az amerikai tisztségviselő, igen.
Azt írja a hallgatónk, hogy Máltán már korábban is voltak ilyen programok, ha jól tudom, hogy olyan fél offshore státuszban volt, van, mondjuk az állampolgárság nem olcsó, hogyha jól rémlik neki.
Nem, hát hogyha valakinek van legalább 1 millió eurója, akkor gondolkodjon máltai állampolgárságon. Nem pontosan ennyire, csak nagyságrendileg mondom az összeget. Egyébként Málta most a mediterrán térségben, meg
de
mondjuk
világszinten. Az is ilyen hasonló konstrukcióban? Tehát ilyen állampapír, aztán majd leketyeg vissza.
Igen, kapom, meg ingatlannal is kombinálják ezeket a programokat.
Nem egy teljes költség, csak ezt ennek a pénznek meg kell.
Hát van egy része, ami teljes költség, és van, ami meg visszajön valamilyen úton módon. És egyébként, hogyha Máltáról van szó, nagyon fontos kiemelni, hogy ott pedig a nyáron fogadtak el 3 jogszabályt is, ami tulajdonképpen a kriptovalutásoknak és a blockchain technológiának kedvez. A három jogszabály ez tulajdonképpen arról szól, hogy az egyik ezek közül kifejezetten a blokklánc technológiát ismeri el, és bevezettek egyfajta hitelesítési és tanúsítási eljárást, hogy tulajdonképpen mondjuk azt, hogy némi állami felügyelettel kaphatnak egy bizonyítványt arról azok a cégek, akik ezzel foglalkoznak, akár informatikai, akár adminisztratív szempontból, hogy az én módszerem az megfelel a jogszabályoknak. Azon kívül pedig, ami mondjuk azt, hogy egyedülálló Európában, hogy az ehhez kapcsolódó ICO-kat is most szabályozták Máltán, tehát végre van egy olyan platform, amelynek keretén belül legálisan lehet ezt megvalósítani, hiszen ugye sok államban ez szürke zóna, valahol egyáltalán nem szabályozzák, és Málta arra tette le a voksát, hogy mennyivel jobb, hogyha ezt szabályozzuk, nem tiltani kell, hanem mondjuk úgy, hogy szabályozott mederbe terelni ezt az egészet, és emiatt nagyon sokan megindultak Málta felé. Ráadásul ugye a MiFID mintájára engedélyezési eljárást is bevezetett, és külön lehetnek olyan cégek, akik engedéllyel rendelkeznek arra, hogy befektetési tanácsot adjanak, vannak, akik saját számlás kereskedést folytathatnak, vannak, akik pedig tőzsdét is üzemeltethetnek. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy elég komplex szabályozással sikerült Európa blockchain központjává avanzsálnia, hiszen ők voltak az elsők, akik most lereagálták ezt jogszabály szinten.
De érdekes az is.
Világos, igen. Kicsit térjünk vissza az olaszokhoz, mert ugye fölröppent az is, hogy C. Ronaldo sem véletlenül próbál olaszszá válni, hogy ott hogy van pontosan ez a külföldieknek szóló konstrukció?
Olaszország angol száz mintára bevezette az úgynevezett non-domicide státuszt. Aha. Tulajdonképpen Angliából ered, és azt jelenti, hogy ha valaki nem végleges letelepedési szándékkal tartózkodik az országba, hanem csak egy jó pár évig kíván ott tartózkodni, akkor egy különleges adózási státuszt kaphat. Ezt szokták non-domicide adózónak nevezni, és a legtöbb országban ilyenkor a külföldről származó jövedelmeit nem adóztatják az illetőnek, ha ilyen státuszba kerül, vagy amit Olaszország választott, hogy egy fix adót kell megfizetniük. Hát itt is azért a vagyonos külföldiekre lőnek, mert azt mondták, hogy 100 000 eurót, ha fizet évente nekünk adóként az illető, akkor nagyjából nem érdekel bennünket, hogy milyen más jövedelmei vannak. De mondjuk azt, hogy akár egy futballistának ez egy ideális lehetőség, hogy fizess 100 000 eurót, és ezzel fogva minden le van tudva.
Igen, hát egy akkora suskánál, amit ő össze pöckörészik ott a pályán, az teljesen egy jó.
Hát meg amit származik külföldi.
Persze.
Ugye megvett egy spanyol foci csapatot, ugye
legutóbb. Igen, tényleg a spanyolokkal mi a helyzet? Spanyol, portugálok, ők is kavarják a málna szört.
Spanyolországban egy nagyon érdekes dolog történt, ugyanis volt 2012-ben egy adóamnestia Spanyolországban, ami sokakat felháborított, egyébként a jelenlegi kormányzat is, illetőleg a támogató pártjuk az a kampányolt, hogy nyilvánosságra hozzák ennek a spanyol adóamnestiának az eredményeit, illetőleg, hogy kik vettek részt benne. Ez arról szólt, hogy 10%-kal megbocsátjuk minden bűnödet, hogyha ezt befizeted nekünk. És az az érdekes, hogy most a spanyol alkotmánybíróság egy egyedülálló döntést hozott, ugyanis azt mondta, hogy alkotmány ellenes volt ez a spanyol adóamnestia, de még érdekesebb, hogy mire hivatkozással, ugyanis azt mondták, hogy ütközik az egységes és az egységes közteherviselésnek az elvével, és az arányos közteherviselésnek az elvével, és azt mondták, hogy ha a gazdagabbak kevesebb adót fizetnek, mondjuk egy ilyen 10%-kal, mi mondjuk a szegényebbek, akiknek egyébként több adót kell fizetni normál körülmények között Spanyolországban, ez egy alkotmány ellenes gondolat, hiszen ugye nincs egyensúlyban így a közteherviselés. De azt is elmondták, hogy viszont a jogbiztonság elvével ütközne, hogyha ezt az egészet törölnék, meg nyilvánosságra hoznák, hogy kik vettek benne részt. Úgyhogy felélegezhettek azok, akik a spanyol adóamnestiában részt vettek.
Gyönyörű. Portugáloknál mi újság?
Esetleg kedvenc szigetemen, Madeirán.
Így van, hát ha Portugáliáról beszélünk, meg adótervezésről, akkor Madeiráról soha nem lehet megfeledkezni. Ugye, ha jól emlékszem, ugye volt egy magyar ügy is, felnőtt tartalom szolgáltató céggel kapcsolatban, ahol teljesen véletlenül egy portugál, jelesül egy madeirai cég jelent meg a struktúrában. Évek óta üzemeltet, sőt 87 óta üzemeltet Madeira egy ilyen szabadkereskedelmi zónát, ahol 4% volt a nyerességadó. Viszont az Európai Unió erre adott egy mentességet erre a zónára évekkel ezelőtt, hogy fenntarthatja Portugália, és ez mondjuk állami támogatásnak minősül, de az Európai Unió szemet huny felette, és legalább most már 5% társági gyereségadót kell fizetni az ott bejegyzett cégeknek. Viszont feltételéül szabta, hogy helyi tevékenységet kell végezni a cégeknek, és helyi munkaerőt alkalmazni. Viszont most az Európai Bizottság elkezdte vizsgálni, ezt ugyanis úgy látta, hogy Madeirán ez a szabadkereskedelmi zóna kezd ezzel visszaélni, és nem csak azok kapják az 5%-os társasági adót, akik ténylegesen ott tevékenységet végeznek, hanem akik mondjuk úgy, hogy inkább nemzetközi vizeken úsznak, azoknak is nyitva áll ez a lehetőség, úgyhogy most kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ennek a madeirai felülvizsgálatnak az eredménye.
Aha, ez most folyik, most tart? Ez a...
Most kezdték el. Aha. Arra gyanakszanak, hogy nem minden cég tartotta be ezt a helyi tevékenységet,
és a helyi munkavállalók. Nem is értjük, hogy mire lesz.
És nekem a hallgató írja, hogy a Brazil Ronaldo vett spanyol csapatot, a Real Valladolidot, és nem pedig a
portugál. Köszönjük, akkor ezt benéztem.
Sok Ronaldo itt kever, kavar, és...
Akkor lehet, hogy csak a jó, oké. Akkor ez a második, mert a forintnál is hülyeséget mondtam, úgyhogy ezt még helyre se tettük, de majd legközelebb. Igen.
Fogjuk a hétvégére. Jó, hát köszönjük szépen. Hú, közben azon tűnöttem, hogy így nyár utón, őszelején milyen szép lenne ezt a karikát lejárni, amiről
így szól. Jaj, ugye, neked is megfordult a fejedbe.
Igen, de
figyelj,
hát...
Pafoszra 7500 forintos egyek novemberre.
Hát az még beleférhet, és akkor ott megnézzük a helyi adózási viszonyokat.
Derítsd fel a mosodát, igen.
Igen. Ami egyébként még sort kell keríteni majd a Görög-szigeteken lévő szörme mosodákra, amit az oroszok üzemeltetnek, mint kiderítettem, mert gyanús volt egész egyszerűen, hogy Rodosztok rétáig mindenhol akkor a szörme kereskedések vannak orosz feliratta. Hát mondom, oké, hogy sok az orosz turista, de mindenki szörmét akar vásárolni. És az is valami nagy buheráció.
Na Csaba, mit sejtesz a hát háttérben?
Sőt, egyébként a mostani szezonban én tervezem is, hogy beszélgessünk róla, ugyanis Oroszország is két offshore helyszínt bemutat most a világnak. Egyet a keleti, egyet a nyugati végén az országnak, úgyhogy lesznek még meglepetés. Oroszország részéről
lesz. Nagyon jó lesz. Hozd nekünk a híreket, köszi szépen, hogy itt jártál nálunk. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatója volt itt velünk, és egy kicsit ilyen mediterrán képes lapokat nézegettünk vele.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.